A Jó hírünk van című sorozatunk mai igéjét a Jelenések könyvéből fogjuk olvasni, folytatva a sorozatunkat. És egyúttal elérkezünk a hét kisázsiai gyülekezethez írt Jelenések könyvebeli levélgyűjteménynek a hetedik szakaszához. Ez lesz tehát a befejező levél. És mint ilyen, mindenképpen hangsúlyos. Amikor valami lezár egy szakaszt, akkor az mindig hangsúlyos, hát ehhez méltó figyelemmel hallgassuk. A Jelenések könyve 3. fejezetének 14. versétől a 22. versig így hangzik az élő Isten szava. A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Imádkozzunk! Urunk, jól ismert igéket olvasunk, de nem akarjuk, hogy rutinból hajoljon a fülünk, vagy éppen rutinból záródjon be a fülünk és a szívünk. Urunk, szükségünk van a te friss tüzedre, szükségünk van rád, szükségünk van arra, Úr Jézus, hogy szeress bennünket, és ezért fenyíts bennünket, és fegy bennünket, és bátoríts bennünket, mert mi nem akarunk lemaradni a te nagy mennyegzői vacsorádról. Mi be akarunk menni arra a vacsorára. Hozzád tartozunk, Urunk, itt vagyunk, szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Foglaljunk helyet. Nem volt olyan érzésetek, vagy nincs olyan érzésetek az elmúlt napokban, minthogyha benne lennénk a történelem könyvben. Nincs olyan érzésetek, nézve a tévét, a híreket, hogy hát ezekről tanultunk, hát ilyen képekről néztünk eddig filmeket, és most pedig itt vagyunk benne. Azok a történelmi pillanatok, amikor az emberek úgy érzik, hogy hirtelen egyszer csak úgymond belecsöppennek a történelembe, azok soha nem véletlenszerű pillanatok. Az jelzés Istentől, különösen azok számára, akik fel tudják mérni ezeknek a történelem formáló pillanatoknak a jelentőségét, jelzés értékűek ezek a pillanatok arra nézve, hogy most eljött a ti időtök. Mert a történelem formáló pillanatokban születnek a történelem formáló emberek, a történelem formáló tettek és a történelem formáló gyülekezetek. Nem minden gyülekezet nevét jegyzik a történelemben, de vannak történelem formáló gyülekezetek. Olyan gyülekezetek, ami kritikus időkben is meg tudtak állni, talpon tudtak maradni, hűségesek maradtak, és ezért jegyzik őket a történelemben. Ezek voltak a mi gyülekezeti elődeink, mert sokszor ismétlem, mert szeretném, hogy tudatosuljon, hogy azért lehetünk itt, mert a történelem folyamán mindig voltak olyanok, akik komolyan vették az Urat. Az ő leszármazottaik vagyunk mi. Az ő hitüknek az örökösei vagyunk mi. Az a kérdés, hogy a mi hitünk, a mi gyülekezetünk lesz-e olyan erős, hogy túléli a történelem viharát, és lesznek-e olyan szellemi gyermekeink, akik majd egyszer azt mondhatják, hogy azért lehetek ma itt, Isten országának a vendégeként, mert a Trinity hűséges volt, mert a Trinity nem adta fel, mert a Trinity nem lépett hátra, és nem hátrált meg. Miért mondom ezeket? Azért, mert Jézus levele a laodíciai gyülekezethez egy történelmileg kritikus időszakban íródott, és egy válaszút elé állította a laodíciaiakat. Akartok megmaradni, és akkor hatással lehettek a világra, vagy hagyjátok magatokat belesüppedni a történelem nagy mocsarába, a történelem olvasztó tégelyébe, és akkor elvesztek ti is, és elveszitek a lehetőséget azoktól is, akik általatok válhatnának Krisztus követőivé. A tét, testvéreim, mindig óriási. És lassan hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy Isten országában nem játszanak kicsi tétekkel. Isten országában a tét mindig óriási. Miért? Azért, mert háború dúl. Nem csak Ukrajnában. Háború dúl az emberiségért, az embereknek az életéért. Háború dúl a te lelkedért, az én lelkemért. Véres, kíméletlen, irgalmatlan háború. Jelenleg a győztes oldalon állunk, és a győztesnek az oldalán. És pont ennek a győztesnek a sorait olvasva kell nagyon mély alázatban odajönnünk az Istenhez, és azt mondani, hogy Urunk, tarts meg bennünket abban a történelmi helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy meginog a föld, hogy háborognak a népek, hogy úgy tűnik, hogy szilárdnak hit dolgok, mint a hegyek, egyik pillanatról a másikra a tenger mélyébe omlanak. Hogy ilyenkor hol van egy gyülekezetnek a felelőssége? Úgy tűnhet a mi szemünkben, hogy a mi gyülekezetünk egy kicsiny nép, egy maroknyi kis emberek egy csoportja. És igazunk is van. De maroknyi kis emberek csoportja tett olyan tetteket a történelemben, ami szó szerint megváltoztatta a történelem forgását. Más irányba terelte a történelmet, és emberek menekülhettek meg. Mi van akkor, hogyha egy gyülekezet nem veszi komolyan ezt a figyelmeztetést? Mi van akkor, hogyha egy gyülekezet lusta arra, hogy komolyan vegye ezt a figyelmeztetést, és rest arra, hogy változtasson? Akkor az fog történni vele, mint ami a laodíceaiakkal történt, ami miatt el kellett érkeznie egy borzasztóan kritikus figyelmeztetésnek hozzájuk, és a lelkipásztorukhoz. Jól ismert igék ezek. Nem vagy sem hideg, sem forró. Legalább hideg lennél, vagy forró, akkor tudnék veled valamit kezdeni, de így kiköplek a számból. És felületes értelmezés szerint, mint hogyha Jézus azt mondaná, és ez valahogy itt van a keresztény levegőben, hogy figyelj barátom, még az is jobb, hogyha tisztességes ateista vagy, mint ennél, hogy így lavírozol, hogy kicsit keresztény vagy, egy kicsit nem vagy keresztény. Vagy leginkább legyél forró, és akkor legyél tüzes keresztény. De hát érezzük, hogy valahogy ez azért biceg, nem? Hát biztos, hogy Jézus ezt akarja mondani, hogy inkább legyél hideg, de akkor nagyon, és akkor ne kövess engem, ne járj velem, de leginkább persze azt szeretném, hogy legyél forró, és akkor gyere, legyél tüzes követő. Hát természetesen nem erről van szó, hanem miről van szó? Arról, hogy Jézus olyan üzenetet akart adni ennek a gyülekezetnek az esetében is, amit a bőrükön éreznek, ami zsigerig hatol a számukra, ami minden szempontból érthető. És láthattátok, hogy ezek a jézusi levelek a hét kisázsiai gyülekezetnek nagyon gyakran összekapcsolódnak a városnak, vagy a geológiai adottságaival, a földrajzi elhelyezkedésével, vagy a városuknak a történelmével. Na, itt az előbbiről van szó. Laodicea egy rendkívül gazdag város volt. Ennek megfelelően büszke város is volt. Laodiceát az alapítók egy kereskedelmi útvonal találkozási csomópontban alapították. Annyira fontos volt számukra a gazdagság, hogy a kereskedelemből meggazdagodjanak és minél nagyobb profitot realizáljanak. Annyira fontos volt ez a számukra, hogy a kereskedelmi szempontok felül írták számukra még azt is, hogy olyan helyen alapították a városukat, ahol nem voltak természetes vízforrások. Na most az ókorban ez azért némi bökkenőt jelentett, el kellett azért valahogy vezetni az ivóvizet a városba. Ezért azt találták ki, hogy két szomszédos városból nyernek majd vizet. Laodicea körülbelül egyforma távolságra feküdt két másik várostól. Az egyik neve az nem ismerős a számunkra, mert a Bibliában nem szerepel. Hierapolisnak hívják ezt a várost, ahol nagyon híres termálvíz volt, gyógyvíz volt. A másik város pedig ismerős számunkra a Bibliából, ez Kolossé, ugye ide levelet is címzett Pál apostol. Kolosséban pedig nagyon jó minőségű ivóvíz források fakadtak. A laodiceaiak tehát a pénzüket használva azt mondták, hogy nem csak ivóvizet vezetünk a városunkba Kolosséból, a nagyon jó minőségű ivóvízforrásokból, hanem termálvizet is hozunk ide, hiszen egy kereskedelmi csomópontban milyen jó lenne, hogyha még fürdőt is üzemeltethetnénk. Képzeljetek magatok elé egy valamire való római nagy vízvezetéket. Ugye a mai napig csodájára járunk, hogy 2000 évvel ezelőtt micsoda építészeti teljesítmény volt az, aminek a nyomait még ma is látjuk, hogy milyen vízemelő szerkezetekkel emelték fel úgy a vizet, hogy milyen mértani precizitásra volt szükség ahhoz, hogy 10 kilométeren keresztül, 10 kilométeren keresztül szivattyú nélkül vizet szállítsanak egyik városból a másikba. Hát mekkora mérnöki teljesítmény ez? Csak egy dologgal nem kalkuláltak, hogy mire az ivóvíz, ami egyébként friss volt és hűsítő ott Kolosséban, mire 10 kilométerrel arrébb megérkezik Laodiceába, felmelegszik és langyossá válik. Mint ahogy azzal sem kalkuláltak, hogy a Hierapolisból a jó minőségű, közel 40 fokos termálvíz később 10 kilométerrel arrébb megérkezik Laodiceába, langyossá válik, mert elveszti a melegségét, a hőmérsékletét. Hát ehhez a helyzethez köti Jézus a gyülekezetnek címzett üzenetét. Nem azt mondja tehát, hogy inkább vállald azt, hogy nem vagy az én követőm, és legyél hideg, hanem azt mondja, hogy semmi értelme annak, gyerekek, hogyha mire elindultok, és mire a cselekedetekig eljutnátok, addigra elvesztitek az erőtöket. Ez Jézus üzenete a laodiceaiak számára. Hogy jó lennél valamire, hogyha forró lennél, mint a termálvíz, és nagyon jó lennél valamire, hogyha hideg lennél, mint az ivóvíz, de amikor egyik sem vagy, hanem elveszíted az erődet, elveszíted a lelkesedésedet, elveszíted az odaszánásodat, akkor mire elérkeznél a tettekig, addigra elveszíted az erődet. A legtöbb esetben nem szoktunk úgy gondolni Jézusra, mint aki bosszús velünk kapcsolatban. Márpedig a Bibliában Istenről nem egyszer olvassuk azt, hogy valamivel felbosszantja őt az ő népe. És Isten pedig nem is által elmondani, hogy ezzel most irgalmatlanul felbosszantottatok, amit csináltatok. Isten nem egyszer nyilatkozik úgy, hogy le kell csillapítania az ő haragját. De miről szól ez a bosszantás, és miről szól ez a harag? Minden esetben arról, hogy én, mondja Isten, valami sokkal jobbat készítenék a számotokra, valami olyat, ami igazán jó lenne a számotokra, de ti a saját engedetlenségetek, a saját felszínességetek, lustaságotok miatt nem tudjátok átvenni tőlem azt a jót, amit én készítek a számotokra. És ez bosszantja Istent. Ugyanúgy, mint amikor a gyereked engedetlenkedik, nem fogad szót, és hiába tudod, hogy mi lenne neki a jó, nem tudod megtenni vele kapcsolatban. És akkor frusztrált lesz az ember. Bosszus, mert hiába tudod, hogy édes gyerekem, ezt készítem neked, ez lenne az igazán jó neked, de nem tudom odaadni neked miattad. Hát ez történt a laodíceaiakkal. És ezért Jézus nem fél kemény szavakat használni azok felé, akiket szeret. Hogyha valaki közömbös a számunkra, azzal nem foglalkozunk, igaz? Hát mit érdekel bennünket, hogy hogyan vezeti az életét? De akit szeretünk, az fontos a számunkra, és ha kell, akkor kemények vagyunk vele, ha kell, akkor megfedjük, ha kell, akkor elmondjuk azt is, amit nem esik jól hallani. Hát ezért mondja Jézus, hogy akit én szeretek, azt megfenyítem és megfeddem. Mi lenne, ha egyik nap Jézus odaállna eléd, és azt mondaná, hogy tudod, amikor arra gondolok, amit csinálsz, az olyan, mintha szomjaznék, ki lenne száradva a szám, fáradt lennék, és vágynék egy jó nagy pohár vízre, egy igazán hűsítő, friss vízre, amit nagy kortyokban akarnék inni. És amint megízlelem ezt a vizet, az az első gondolatom, ez langyos, ezt nem iszom meg, ebből nem tudok egy jó ízűt inni, nem tudok nagyokat kortyolni. Időnként számot kell vetnünk azzal, hogy mi van akkor, hogyha Jézus így állna elénk. És minden gyülekezetnek, minden gyülekezet lelkipásztorának és vezetőségének számot kell vetnie azzal, hogy vajon hogy tekint ránk Jézus? Hogy vajon nem bosszantjuk-e azzal, hogy valami nagyon jót akarna adni nekünk, de lusták, restek, felszínesek, engedetlenek vagyunk megtenni azt, amit ő egyébként át akarna nyújtani nekünk. A langyos keresztények Jézus szerint bosszantók. A langyos keresztények bosszantják Jézust. A langyos gyülekezeteket Jézus kiköpi. A langyos gyülekezetek bosszantók, mégpedig azért, mert hiteltelenek. Mert nem azt hozzák, mint amit az emberek várnának tőlük. És ez egy gyülekezet halála. Az embereknek sokféle elképzelés él a fejében arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Eközött természetesen ezek között vannak olyanok is, amik nem érvényesek. Mert nem érvényes például az, hogy a keresztényeknek mindig csak szociális jó cselekedeteket kell csinálniuk, és hogyha a keresztények ezt elvégzik, az jó, mert akkor így legalább leveszik az állam vagy az önkormányzat válláról a terhet és felelősséget. Az emberek sokszor azt szeretnék, hogyha a keresztények azzal foglalkoznának, hogy etessék a szegényeket, öltöztessék a hajléktalanokat, működtessenek iskolákat, kórházakat, és hogyha a keresztények ezt megteszik, akkor teszik meg a dolgukat, és akkor is körülbelül rendben is vagyunk. Ez nem egy igaz kép a kereszténységről. Nem elsősorban ez az elhívásunk, bár Jézus határozottan beszél erről, hogy az elhívásunknak a következtében ezeket tennünk kell. De az elhívásunk az az evangélium hirdetésére vonatkozik. Isten képviseletére vonatkozik. És amikor ebben nem állnak helyt a keresztények, na akkor hiteltelenné válnak. Olyan korban élünk, amikor egyszerre zajlik körülöttünk egy világjárvány, egyszerre zajlik körülöttünk egy ideológiai háború, ami legalább olyan erőteljes és veszélyes, mint a valóságos, és most még egy valóságos háború is beköszönt itt a szomszédunkban. Na ebben a helyzetben az emberek keresni fogják Istent. Mert hogyha vannak olyan helyzetek, amikor az emberek lelkében az űr megnövekszik, a vákum egyre nagyobb erővel szív, akkor az most van. Akkor azok az ilyen helyzetek. Az emberek keresni fogják Isten gyermekeit, mert azt mondja Pál apostol, hogy a teremtett világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. És ilyen helyzetekben, hogyha hiteltelen keresztényekkel találkoznak, langyos keresztényekkel találkoznak, akik mást mondanak, mint amit tesznek, akik mást ígérnek, mint amit végül nyújtani tudnak, akkor ez félelmetesen rossz hatással van. Ez eltávolítja az embereket Istentől. Ne legyenek illúzióink. Jézus azt mondja, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. Aki titeket hallgat, az engem hallgat. Na így tekints magadra, amikor éled az életedet. Amit beszélsz, amit teszel, az eljárásaid, a gondolkodásmódod, a cselekedeteid, mind-mind a te Istenedről beszél. Feltéve, ha tudják, hogy Krisztus gyermeke vagy. Ha nem, akkor még azzal van dolgod. De egyébként nem kerülheted el, hogy nyíltan szint kell vallani, mert hogyha egyszer pedig megtudják, hogy Krisztus gyermeke vagy, valahogy véletlenül, pedig te amúgy ezt nem propagálod olyan nagyon, na annál nagyobb lesz a hiteltelenség. Hát ez hogy nem mondtad eddig? Az azért az nem olyan apróság, hogy valaki keresztény. Ezt az emberek érzik, tudják. És tudjátok, van egy nagyon erős realitás érzék az emberekben a keresztényekkel kapcsolatban, és ez pedig az, hogy tudják, hogy nekünk valahogy jobbnak kell lennünk. Ha már arra hívjuk őket, hogy gyertek, hát ez az erő, ami a mi életünket átformálja, megváltoztatja, mederbe tereli, magasabb szintre emeli, hogy ez számotokra is elérhető, amikor erre hívjuk őket, akkor az már nem mindig kell, és nem mindig vonzó. Ez nem a mi felelősségünk. De egy óriási realitás érzék van az emberekben arra nézve, hogy a keresztényeknek valamilyen formában jobbnak kell vagy kellene lenniük. Legalább nekik. Ha már azt mondják, hogy ismerik Krisztust. És ebben viszont, hogyha az elvárásaikhoz képest sokkal alacsonyabban van mindaz, amit tapasztalnak a mi megjelenésünkből, akkor hiteltelenné válunk. Mint ahogy elindult a forró víz Hierapolisból, és mire odaért, hogy ebben egy jó, nagy, olyan kiadós lubickolást lehetne tenni, egy olyan délutánt, amikor elmész a termába, és csak ott dög lesz. Hát olyat nem lehetett tenni. Mert 24 fokos termálvízben nem olyan kellemes üldögélni. Mint ahogy az emberek szomjaznak, ezt mondja Jézus. Az emberek szomjaznak. Mi ismerjük az élő víznek a forrását. Élő víz, értsd, forrás víz. Tiszta víz. Olyan, amiből jó nagyot tudsz inni. És amikor elérne hozzájuk végre a hír, az üzenet, hogy ezt tudjuk, hogy hol található, sőt, mi vagyunk azok, sőt, szeretnénk átnyújtani neked, mire ez elér hozzájuk, erőtlenné, gyengévé, langyossá és hiteltelenné válik. És nem kívánatos. Mert hogyha még Jézus is, aki szeret bennünket és az életét feláldozta értünk, ha még ő is azt mondja, hogy a langyos semmire nem való, és kiköpöm a számból. Ha még Jézus is azt mondja, szerintetek akkor mi lesz a véleménye azoknak, akiknek egyébként nem vagyunk sem túl különlegesek, sem túl fontosak, sem túl érdekesek? De azért mégiscsak elgondolkodtató, hogy valami extravagánsat kínálunk, mondjuk az örök életet. És amikor ez hiteltelenséggel párosul, akkor tudjátok, hogy kiválik hiteltelenni? Az Isten. Az üzenetünk. Az válik langyossá. Az válik nem kívánatossá, utálatossá, olyanná, hogy ezt kiköpöm, ennek nincs értelme, keresek mást. Amikor azt várnák, hogy a keresztények, legalább a keresztények, legyenek már az anyagi életben tisztességesek. Hogy legalább tőlük ne arra kelljen számítani, hogy átvágnak, átvernek, megrövidítenek. És mégis ezt tapasztalják mondjuk velünk kapcsolatban, akkor Isten hitelessége veszít. Amikor azt mondják, hogy legalább ezek a keresztények éljenek már normális kapcsolatban egymással, hogyha azt mondják, hogy ti tudjátok, hogy hogyan kell szeretni, hogyha ti tudjátok, hogy hogyan kell megbocsátani, mert titeket szeret Isten, és nektek megbocsátott az Isten, és a mi köreinkben mégsem tapasztalnak szeretetet és megbocsátást, akkor azzal Isten tesszük hiteltelenni. Ezért tehát a langyos keresztények bosszantóan hiteltelenek. És az ilyen gyülekezetek nem fognak történelemformáló hatást gyakorolni ebben a világban. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 35. 39. verse. Egy kritikus időszakban, amikor a keresztényeket hitvallásra kötelezték, és ha valaki nem vallotta, hogy Jézus az Úr, az az életével fizetett ezért, egy ilyen kontextusban írja a zsidókhoz írt levél szerzője. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amikor kritikus kérdésekben ingataggá válnak Krisztus követői, az meghátrálás. Amikor Isten értékrendje, Isten gondolkodása mellett sziklaszilárd kiállásra lenne szükség, de Krisztus követői sunnyognak, elbújnak, nem vállalják Isten értékrendjét, nem hajlandóak azonosulni a Bibliával, hanem hátralépnek, az meghátrálás. Akkor megint Isten veszít, mert aki titeket hallgat, az engem hallgat. Amikor egy beszélgetésben előkerül az azonos neműek házasság kötésének az ügye, és te nem formálsz véleményt, nem kell ehhez harciasnak, nem kell ehhez hangosnak lenni, nem kell lánglelkű hitvédelmi hithősnek lenni, egyszerűen csak meg kell jelenítened, hogy mit gondol Isten, hogy lássák, hogy máshogy is lehet gondolkodni. Hogy nem csak úgy lehet gondolkodni, hogy sodródunk a világgal. Nem csak úgy lehet gondolkodni, hogy elindulunk valamilyen elmélettől, amire azt gondoljuk, hogy az a hitünk, de mire megérkezünk a cselekedetekig, addigra elveszítjük az erőnket és langyossá válunk. Hanem lehet úgy is, hogy képviseljük Istent. Miért? Azért, mert Isten üzenetének a vége az mindig a szeretet, mindig a kegyelem. Van szabadulás a bűnből, van másik út, van megoldás, lehet máshogy is élni. Amikor az ideológiai háborúban neked szegezik, hogy nem vagy elég toleráns, akkor van erre válaszod? Vagy szépen csendben vagy, leülsz, azt mondod, hogy hát a keresztények inkább legyenek ilyen szelídek, kis alázatosak. Persze, a keresztények legyenek szelídek, legyenek alázatosak, de a szelídség és az alázatosság az megfér a határozottsággal együtt. Szelíden és határozottan is lehet nagyon keményen véleményt formálni. És a keménység nem egyenlő a szeretetlenséggel. Határozottan, egyértelműen ki tudunk állni Isten értékrendje és Isten gondolkodás módja mellett. De hogyha ez nem történik meg, akkor a keresztények veszélyessé válnak. És ezt szeretném nagyon aláhúzni, mert ez rólunk szól. A keresztények veszélyessé tudnak válni. Hogyan? Hát úgy, hogy ember életek kerülnek veszélybe akkor, amikor te hátralépsz. Az ember életeket veszélyezteted akkor, amikor nem vagy egyértelmű Isten dolgaival kapcsolatban, amikor nem vagy sem forró, sem pedig hideg. Ha langyos vagy, és nem formálsz véleményt, és nem állsz ki Isten mellett, azzal ember életek kerülnek veszélybe. Miért? Mert megfosztod az embereket attól a lehetőségtől, hogy más utat válasszanak, mégpedig Isten útját. Na, ez súlyos felelősség. De ennek a felelősségnek a súlyát Jézus nem akarja levenni a vállunkról. Mert aki titeket hallgat, az engem hallgat. Nézzétek meg, micsoda összetett gyönyörű gondolat ez itt a zsidókhoz írt levélben. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ez a mi hitünk. Ne veszítsd el, tudd, hogy hova készülünk. Tudd, hogy milyen jutalom vár rád. Tudd, hogy hova tartozol. És ennek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek. Isten akarata ezen a földön nem megy könnyen. Nem megy át magától. Mert ebben a világban minden szembe megy Isten akaratával. Mi pedig azt mondjuk, hogy mégis képviseljük őt. Mert egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön. Hát valahogy ezzel kellene sokszor és újra számot vetnünk. Nem fenyegetésből mondom, mert ki vagyok én, hogy fenyegetőzzek. De Jézus, a mi Urunk szavait viszont kötelességem tolmácsolni. Ő pedig időnként fenyegetést helyez kilátásba. Azt mondja, hogy ne veszítsétek el a bizalmatokat. Azt mondja, hogy igyekezz megtérni. Hát gondoltál már így a megtérésre? Hogy az olyan dolog, amire lehet igyekezni is. Ez nem az Isten ismeret hiányából, az elveszettségből való megtérést jelenti. Arra nem tud ide igyekezni egy ember, aki még nem ismeri Istent, az nem tud igyekezni arra, hogy megismerje. Ez a keresztényekre vonatkozik, hogy térj vissza, gyere vissza. Arra viszont lehet igyekezni. A langyos keresztényeknél nem tudod, hogy mire számíthatsz. Nem tudod, hogy most mi fog történni, mi következik. Most igaz az, amit mond, vagy nem igaz? Komolyan gondolja azt, amit mond, vagy nem gondolja komolyan? És ebben emberéletek forognak kockán. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És az utolsó 5 percben Jézus megint azt mondja, hogy figyelj, nincs még vége a dalnak, hogy nálam van újrakezdési lehetőség. Folytathatjuk tovább. A laodíciai gyülekezet gazdag gyülekezet volt, és erre büszkék is voltak. Gazdag volt a város, gazdag volt a gyülekezet. Jézusnak mégis ki kell ábrándítania őket, hogy bizonyos szempontból pedig, mégpedig lelkileg, végtelenül szegények vagytok. Nem csak, hogy szegények, hanem szánalmasak. Fú, a Trinity vajon milyen Isten szemében? Ezt mondaná ránk Jézus, hogy szánalmas. Akkor mi lenne az első gondolatod? Azt mondaná Jézus, hogy Trinity, nem vagytok jók semmire, kiköplek a számból, fúj! Azt mondaná, hogy szánalmasok vagytok, ahogy működtök. Mi lenne az első gondolatod? Ugye ezt a levelet a gyülekezetek lelkipásztorai kapták. A gyülekezetek lelkipásztorai olvasták fel a gyülekezetekben. Hát ahhoz azért kell bátorság, hogy felolvasson valaki egy ilyen levelet. Hogy előző vasárnap még minden rendben volt, még szépen zajlott az istentisztelet, kedves gyülekezet, kaptunk egy levelet Jézustól. Végre! Jézus írt nekünk a mennyből? Olvasd fel, Tamás! Jó. Nem tudod, hogy te vagy a szánalmas és a szegény. Nem tudod, hogy te vagy a vak és a mezítelen. Ezért kiköplek a számból. Idézet vége. Hát nem lehet egyszerű ilyet hallani, nem lehet egyszerű ilyet kapni, olvasni, semmilyen szempontból nem. De Jézusnál mégis a folytatás az igazán érdekes. Hogy egy identitásában teljesen eltévedt gyülekezet, aki azt gondolta magáról, hogy jól van, a valóságban pedig nagyon nem volt jól. Az utolsó szó Jézusnál mégis az, hogy figyelj, ideje lenne leülnünk beszélgetni. Ideje lenne leülnünk beszélgetni. Mert olyan állapotba kerültetek, hogy kiköplek titeket a számból, de gyertek, üljünk le, beszélgessünk. Azt gondoljátok, hogy gazdagok vagytok. Igen? Tudjátok, a gazdagok engem meg szoktak hívni vacsorázni. Gondoljatok bele, Jézus hányszor ment el vacsorázni? Rengetegszer. Azt látjuk, hogy egyik vendégségről a másikra ment. És ezeket a fogadásokat a legtöbb esetben vagyonos emberek szervezték Jézus számára. Az egyik legprominensebb ilyen vacsora meghívás az ugye Zákeusnak, a fő vámszedőnek az otthonában történt, és Zákeus életében ezen a vacsorán egy gyökeréig ható életváltozás történt. Aminek a végén azt mondta, hogy ha bárkitől bármit elvettem, nyilván igen, a négyszeresét adom vissza. Hoppá! Néhány tízmilliószor négy, néhány százmilliószor négy. Na, ekkora életváltozás történt Zákeus életében. És Jézus ott volt ezeken a vacsorákon. Miért? Mert a gazdagok meghívták. És egy gyülekezet, ami magáról azt gondolja, hogy gazdag és jól van, úgy tűnik, hogy egy ideje már nem hívja meg Jézust vacsorázni. És erre Jézus azt mondja ebben a nagyon jól ismert igében, amit gyakran idézünk, és igéskártyákra írunk, meg a megtérőknek szoktuk elsősorban mondani, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitná nekem végre az ajtót, kedves Laodicea, kedves Trinity, bemegyek ahhoz, és leülök vele vacsorázni. És tudjátok, emlékeztek, hogy akivel én leülök vacsorázni, ott életváltozás történik, ott helyreállás történik. Hát ezt mondja Jézus a laodiceaiaknak, ez az üzenet számunkra is, hogy ideje lenne leülnünk beszélgetni. Mikor volt utoljára olyan, hogy meghívtad Jézust egy nagyobb beszélgetésre? Nem olyan típusú beszélgetésre, ami valójában nem beszélgetés, hogy jó, akkor atyám, mondom, kérném ezt, meg ezt, meg ezt, áld meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg légy velem a napomban, amen. Hanem egy olyan típusú beszélgetésre, ami arról szól, hogy Uram, hogy vagyok én? Amikor megkérdezett tőle, hogy hogy vagyok? Hogy látsz te engem? Ki vagyok én a szemedben? Nem jutottam odáig véletlenül, hogy ki akarsz köpni. Nem jutottam véletlenül odáig, hogy bosszantalak azzal, hogy ugyanazt csinálom újra, és nem vagyok hajlandó változni. Ideje lenne leülnünk beszélgetni. Azt hiszem, ez mindannyiunk számára érvényes és igaz. Legyen ez a zárszó, és gyertek most, azért fogunk imádkozni, hogy meghívjuk Jézust egy ilyen beszélgetésre mindannyian, egyenként is, és gyülekezetileg is. Álljunk fel és imádkozzunk. Úr Jézus, te itt jársz közöttünk a te lelked által most is, és hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, Urunk, hogy akit szeretsz, azt te megfenyíted és megfedded. Köszönjük, hogy elért hozzánk a te fenyítő és feddő szavad, Urunk. És most hívunk, hogy folytasd tovább ezt a munkát. Urunk, halljuk, hogy ideje lenne leülnünk végre beszélgetni veled. És Uram, most könyörgök minden egyes lélekért ebben a teremben. Látogass meg mindannyiunkat. Látogass meg bennünket, Uram, és ne engedd, hogy figyelmen kívül hagyjuk, ahogy te zörgetsz. Ne engedd, hogy bedugjuk a fülünket. Ne engedd, hogy bezárjuk a szívünket. Engedd meg, hogy kinyissuk a fülünket, hogy meghalljuk, hogy te zörgetsz. És Urunk, válaszolj nekünk, kérünk, amikor azt kérdezzük, hogy vagyunk mi, hogy kik vagyunk mi a te szemedben. Nem akarunk szégyenletesek, mezítelenek lenni, nem akarunk szánalmasak lenni, hanem benned gazdagok akarunk lenni. Tőled akarunk venni álhatatosságot, tűzben ízított aranyat, fehér ruhát, tőled minden, csak tőled. Kérünk, Urunk, vizsgáld így a gyülekezetünket, állíts minket helyes útra, és engedd meg, hogy betöltsük a te akaratodat. Hallani akarjuk, Urunk, továbbra is, amit a lélek mond a mi gyülekezetünknek. Amen.